Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Létezik háromféle motiváció. Mondjuk, hogy ezt egy egyszerű megközelítésnek tarthatjuk, hogy háromféle motiváció, de elég jól használható. És körülbelül a 70-es évek vége, 80-as évek elejétől egyre világosabban és egyértelműen beszélnek arról a harmadikról, ami mindig is jellemző volt ránk, de valahogy, mintha a szakirodalom mostoha gyereke lett volna. És akkor mi ez a három? Biológiai motiváció. Maslow piramisra is gondolhatunk. Élni, életben maradni, enni, inni, ne legyen nagyon hideg, védettségben legyünk, biztonságban legyünk, és a többi. Biológiai motiváció. Második, a külső motiváció. Ehhez kapcsolódik jutalmazás, büntetés. Harmadik, ez az, amit mondjuk, ha szabad így mondani, a lélektan fölfedezett a 70-es évek elejétől kezdve egyre inkább, a belső motiváció. És nem arról beszélünk, hogy a belső jó, az összes többi rossz, ez a legjobb, és a többi meg második helyezett, hanem arról, hogy akkor vagyunk egészséges személyek, hogyha mind a három bennünk egészségesen működik, és a belső motivációról azért beszélünk többet, mert ez kapcsolódik a már megismert dolgainkhoz, mégpedig ahhoz, hogy létezik bennünk egy nagyszerű önjutalmazó rendszer. És az önjutalmazó rendszernek a szépsége például, hogy jól esik az, hogyha együtt vagyok másokkal. Vagy jól esik, ha jót teszek valakinek. Jól esik az, ha önzetlen vagyok. Jól esik az, ha... Vagyis ez egy önjutalmazó rendszer. Hát ez nagyon izgalmas. Képzeljük el, hogy én egy munkavállaló vagyok, és azt mondom, valamiből meg kell élni. Tehát kaja kell. Az is lehetséges, hogy valami más is motivál engem, szeretnék eredményes lenni, vagy ügyes lenni, nagyon jól esik nekem, hogyha a főnököm megdicsér, ha főleg, hogyha fizetésemellést kapok, az pláne. Örülök neki, hogyha munkatársaim elégedettek velem. Adott esetben az is lehetséges, hogy nagyon utálom, ha a főnököm leszúr, azt mindenképpen el akarom kerülni. Utálom azt, hogyha a beosztottaim nem szívesen dolgoznak velem, és elterjed a környezetemben, hogy ő nem egy jó kolléga. Ezt utálom, ezt mindenáron el akarom kerülni, ezért hajtok. Tehát itt van ez a külső motiváció, és ezért is dolgozom, és nagyon jól esik nekem, hogy még fizetést is kapok érte. És létezik a belső motiváció. Mondjuk, hogy eleve olyan főiskolára vagy egyetemre mentem, ami érdekel. Ez nagy dolog. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Hány olyan sorsot ismerek, hogy valaki nagyon szorosan a család világába reked, és mondjuk még a főiskola vagy egyetem választása szinte 100%-ig a szülőkön múlt. Most látjuk, hogyha én munkavállaló vagyok, képzeljük el, hogy valami belső motivációból indul. De én azt a főiskolát választottam, és elvégül, hogy kedvem van csinálni, és képzeljük el, hogy valahogy ez a belső nehezebben érhető el. Jó helyen vagyok, ugye tudjátok, eredményes ember, azt mondja, hogy olyannak láttam neki, ami belső tűz, belső kedv, de akkor is folytattam, amikor nem volt hozzá kedvem. Ugye ez a belső motiváció, van belső... Akkor azt mondom, jó, hát most a belsőt nem érem el, tehát nem fogom abba hagyni. Tehát itt semmit, föl kell, ezt csinálod. De ez nem azt jelenti, hogy boldogtalanság az egész, hanem a külső motiváció nagyon inspirál. Az emberek, akikkel találkozol, a feladatok, aztán az, hogy valami születik, valami alakul, visszajelzéseket kapsz, hat rád az, ha valakinek nem tud segíteni, attól szomorú leszel, akkor tovább csinálod, Nagyszerű, hogy ez működik. Jutalmazás, büntetés, külső, motivációs rendszer. Szóval, képzeljük el, se a belső nem indít engem, se a külső nem indít, és itt vagyok, és azt mondom, jó, hát a fizetést kapok érte. Nem egy rossz dolog, hogy megélek belőle. Tehát nagyon is rendben van az, hogy néha egyszerűen fölkelek azért, egyszerűen azért, jó, hát ez a munkám, most azt nem tudom elérni, de ez a munkám. Bemegyek, és nyomom, és tolom, és rendben van. Van, hogy ráfanyolodunk erre, hogy végül is hát. Ha már, akkor bemegyek. Szóval, biológiai, külső, belső motiváció. Nézzük meg ugyanezt mondjuk egy társkapcsolat esetében. Tehát milyen jó, hogy mind a három van. Tehát társkapcsolat, az, én nekem olyan biológiai motivációm van, drága. Abból szimfóniát lehetne írni. Ugye, amikor valaki úgy rákacsint a másikra, azt mondja, jó a kémia, ugye. Hát ilyen van, és akkor ott mindenféle motivációk belülről nagyon csapkodnak, aztán szépen-szépen. Külső motiváció. A külső motiváció, hát hogy milyen jól esik, hogy tudom, a feleségem gyöngét hozzám, tesz azt át, ez milyen nagyszerű, vagy hogy a férjem észrevesz, hát ez is nagyszerű. Törődünk, gondoskodunk egymásról. Néha a férjem azt, hogy milyen szép voltál tegnap, csak akkor nem. Miért nem tudsz most is ilyen lenni? Úgyhogy egy mondatban juthalom meg a büntetés, ez a legcifrább. Ugye. Tehát, hogy egyszerűen az emberi kapcsolatból származik valami olyasmi, hogy kívülről megerősít és motivál, és azt mondja, ó, látom, hogy megint levitted a szemetet. Ugye, és ez egy dicséret, és a tényleg, ha levittem, az egész lakást kiporszívoztam, de ennyit vett észre. Azért ez mégiscsak engem tovább motivál, de lehet, hogy éppen lelomboz, és akkor mi van a többivel. Jó, tehát harmadik, belső motiváció. Hát, hogy szeretem. És akkor most képzeljük azt el, hogy nehézre fordul az élet. Jön a hormonális puff. A hormonális puffnál de nagy dolog, hogy nem csak ez van, és nem csak ez van, és nem csak ez van. Valaki azt mondja, hát én nem, valahogy nem. Más jobban tetszik, na. Valahogy szinte úgy érzem, mint hogyha valami muszáj lenne. És akkor átül ide, és azt mondja, jó, hát most éppen ezzel így vagyok. Na jó, de hát attól még milyen sok jó dolog van köztünk, meg hát van három gyerekünk. Hát ez mekkora veszteség lenne, hogyha most azért, mert ez van, most akkor fölrúgnám mindent. Tulajdonképpen ő mondjuk szülőtársként, vagy barátként milyen sokat számít nekem. Vagy azt mondja, hogy ugye manapság, azt mondom, hát meg tudok nélküle is élni, nincs erre szükségem. Hát tudok én pénzt keresni, el tudom tartani magam, tudok ruhát venni magamnak, lakhatásomat is meg tudom oldani. Most a szónak inkább átvitt értelmében jutalmakat és büntetés, hogy mit nyerek és mit vesztek, hogy mi értékes ott, és nagyszerű, hogy ez így van. És az is lehetséges, hogy ebből valamit fölszínre tudok hozni. Azt tudom mondani, hát mégiscsak ő az, aki ott állt az oltár mögött állt. Na, hát valahol ott állt, az oltár körül álltunk, na hát erre emlékszem. Hát ott álltunk az oltár körül. Mi? És akkor azt éltem meg, tényleg, hát azt éltem meg, hogy mi vagyunk a nagy mi. Hát a nagy mi. Ő a nagy ő, és mi meg a nagy mi. És hogy hát ő volt, az kétségkívül. Na, hát ő volt. Éppenséggel ez is föl tud bennem elevenedni, ide vissza tudok térni egy házastársi konfliktus, vagy nehézség, vagy nehéz időszak során. De jó, hogy mind a három van. És egyáltalán nem baj, hogy most éppen itt vagyok, vagy ott vagyok, vagy amott vagyok. Jó, hogy mind a három van. És nehéz, hogyha nem tudok elég szabadon innen, oda, onnan ide jönni. Vagy valamelyik nem érhető el, akkor nehéz. De lehetek motivált belülről, ami nem a társkapcsolatban a társamra vonatkozik, mint mondjuk szeretett férjére vagy feleségre, hanem belülről lehetek motivált, azt mondom, hogy én szeretném, hogyha ő boldog lenne. Hát ez a micsoda mondjuk bátorság vagy kockáztatás, hogy ő hozzám jött. Hogy én nagyon megbecsülöm őt azért, hogy kiszolgáltatta magát az én gyarló szeretetemnek. Az nagyon megrendítő dolog. És ez rám nagyon mélyen hat. És egy életen keresztül érzem annak az ösztönzését, hogy én meg akarom becsülni azt, hogy valaki kiszolgáltatta magát nekem az én gyarló szeretetemnek. Ez meg tud engem rendíteni, és ez engem nagyon mélyen motivál. És egy bizonyos dolgokat elkerülök emiatt. Mert látom az ő esendőségét, és az ő bátorságát, és bizalmát, és látom az emberi életnek ezt a töredékességét, hát, és ez belülről engem egy mély tiszteletre indít. Hát ez is lehetséges, miközben lehet, hogy nincsen szerelem. Hát nem muszáj, hogy legyen. Akkor csak nézzük végig, hogy mi történik. Mit tudunk arról, hogy a külső motiváció, hogyha a belső helyébe lép, akkor mi történhet? Mondjuk az első, hogy el fogja nyomni a belső motivációt. egyre kevésbé érzek késztetést arra, hogy templomba menjek, vagy imádkozzam. Teljesen ki is nevelődhetek abból, hogy itt egyáltalán valami személyes viszonyról lenne szó. És végül is szinte semmi más nem foglalkoztat, mint hogy hát, ha van is benne valami, hát megpróbálok valahogy úgy a még akik beférnek kategóriába átcsusszanni. Hát ezért nagyon mérleglek, ugye úgy, mint a munkahelyen. Tehát akkor az élet egy nagy munkahely, és akkor azon vívódok, hogy hogy lehetne mondjuk a lécen pont valahogy átsündörögni. Akkor elkezdek összehasonlítgatni, hogy én még úgy pont beférjek. Ebben nincsen belső motiváció. Jó, és akkor a kedvencem az lesz, hogy nézem a templomba járó embereket, és elmondom, hogy milyen rosszak hozzám képest. Tehát akkor egy napig most megnyugszom. Le tudunk nevelődni a belső késztetéseinkről, vagy motivációról, mégpedig annyira, hogy mondjuk mikor megkérdezem egy fiatal embert, akit elkezd érdekelni, hogy ő az Isten kapcsolatában, vagy a vallás gyakorlatában belső motivációból tesz-e bármit, vagy ezt a szülei mondták neki, hogy így kell csinálni, és a külső motivációt érti, de se a biológiait, se a belsőt nem, és érzi a hiányt, akkor nem a külsőre kell még rátenni 20 lapáttal. És akkor szoktam kérdezni, hogy mondd csak, tulajdonképpen van neked kedved bármihez is, ami az Isten kapcsolat világára vonatkozik? Bármihez kedved. És akkor rám szoktak nézni, hogy atya, ez nem kell, milyen az, hogy kedv kérdése. Ilyenkor kritikusak szoktak velem lenni, és megkérdőjelezik, hogy én egy rendes pap vagyok-e. Ugye milyen érdekes? Tehát neki már semmi kedve, semmi ez, de még engem kritizál. Ugye, mert azt jó, megtanultuk, hogy ilyet, hogy rendes pap nem mond, hogy van-e neki kedve valamihez is. Csökken a teljesítmény. Haha, mikor valaki egy belső motivációból úgy alkot valamit, akkor általában ugye nem azt nézi, hogy most nem tudom, letörte a körme vége, vagy nem tudom, meghajlott-e a haja szálacskája, hanem úgy odatol valamit. Nem, az nagy vonalúság, valami nagy ívűség, valami, csak hogyan nem jó járt, hogy ő azt bírja. Akkor valakit lenevelünk erről, hogy a belső motivációban valami szenvedéllyel csináljon valami, de nem is érzi nagynak, csak csinálja. Azt a mások mondják, mitől nagy ez? A Teréz anya is mindig ezt mondta. Miért nagy ez? Mindig csak egy embernek segített. Csak azt 70 évig folyamatosan. Csak mindig egy volt ott, ez nem nagy. Az Egyesült Államokban arra voltak kíváncsiak, hogy mely közösségek, keresztény közösségek virágoznak, és melyek azok, amelyek kezdenek eltűnni. És tudjátok, mi derült ki? Hogy azok a közösségek, amelyek a színvonalat egyre lejjebb adták, szép lassan eltűntek. És ahol a színvonalhoz ragaszkodtak, és közben támogatták ezt a belső indítatást, azok virágoztak. Nem azon múlott, hogy ott van-e valami igényesség, vagy nem, emlékeztek. Három pontja a belső motiváltságnak. Szabadság, szakmai igényesség, jól kereszténynek lenni, és valamiféle célra törés, de hosszú távú életcélok. És abból mindig kapcsolódik hozzá az, hogy a személyes céljaim hogyan tudnak kapcsolódni valami nálam többhöz. Hogy olyan célokat találni, amiben azt élem meg, hogy én valami nálam nagyobbnak a része vagyok. Hirdettük például a templomba, hogy tartós élelmiszergyűjtés. Ez nagyon jó dolog. Hogy ne lenne jó dolog? És akkor mondjuk 100 emberből 50, mit érdekel engem? 20 azt mondja, érdekel, de nem hoz. Ugye, mert tényleg. És akkor mondjuk 10 már majdnem hoz, de akkor azt gondolja, hogy jó, ha neki szüksége van rá. És akkor a 20-ból van 19, aki úgy azt mondja, hogy jó, hát mikor veszek egy kiló cukrot magamnak, ma veszek még egyet. De ez nagyon értékes, csak értitek. Ugye? Át tudtam adni azt, amit most nem mondtam el szavakkal. Hogy ez nagyon jó. Mert azt lehet mondani, hogy 80 még csak egy kiló cukrot se hozott. Na de most egy kiló cukor? Következő. Kreativitás rombolódik. Itt lehetne beszélni a szeretet leleményességéről. Hogy néha erőt vesz rajtam egy vágy, hogy a szentek életét olvassam. Legalább olvasom. És hogy például nem egyszer az motivál, hogy ezt olvassam, hogy az a kreativitás, ami ezekben az emberekben van, hogy senki másnak az nem jutna eszébe, és akkor elmondok nektek most Boszkó Szent Jánosról egy történetet, az egyik kedvencem. A kreativitásról. Nem készültem rá. Látjátok, az egyház elég instabil mostanában. Szóval, elvesztette néhány gyökerét, az biztos. Azt mondja, hogy nem csak, hogy bolondnak tartották, volt olyan, hogy ilyen, hát fogva tartott fiatalkorúak börtöne. Azt mondja, hogy hát lehetetlen, hogy csak ilyen jutalmazás, büntetés, meg főleg a büntetés, hát élő emberek, hát lehetetlen, hogy más se tudunk velük csinálni. Hát ismerem ezeket a kölyköket, hát egy csomó jó van bennük. Akkor oda ment a börtön igazgatójához. Azt mondja, hogy igazgató úr, szeretném őket elvinni egy napos kirándulásra. Értitek ezt? Épesző ember ilyet nem gondol. Ő a fejébe vette, hogy ő ezeket a fiatal körül a börtönében lévő srácokat kiviszi egy napra kirándulni. Ez volt mondjuk 150 éve. Tehát ez nem úgy ment. A miniszterig kellett mennie. Mindenki mondta, hát ilyen marhaságot nem hallottam, de én nem vagyok illetékes. Végül a miniszter megengedte neki, de azt mondta, hogy csak akkor, ha ígéretet tesz rá, hogy minden gyerek este a börtönbe visszamegy. Erre azt mondja, rendben, én ezt megígérem. Elmondja a gyerekeknek, figyeljetek, akkor tudlak kivinni, levágják a fejem. Elment velük egy nap kirándulásra, és mindenki visszament. Mindenki. Betyárbecsületből. Ezekért a húzásaiért azt mondták, hogy bolond. Meg hát nyilván, emlékeztek, romboló szakmai környezet. A többieknek ez nem esett jól. A kreativitás. Ugye így lehetne mondani, a szeretet leleményessége. Hogyha csak külső motiváció van, hova a nagy leleményesség, meg a nagy kreativitás? Minek az? Megpróbálunk valami szintet éppen csak, hogy tartani, nehogy nagy baj legyen. Következő. Jóra való törekvés háttérbe szorul. Na de akkor mi kerül előtérbe? Na a büntetéstől való félelem. Hogy elkezdünk küzdeni a rosszal. Megpróbáljuk minden állna rossz. Ezt nem is akarom mondani, hogy milyen más élet az, amikor valaki a jóra törekszik, nem pedig a rosszat akarja legyőzni. Hát a rosszat nem lehet le, hogy győzöd le a rosszat. Nem, a rosszat, a hasztalan élet. Következő. Erkölcstelenségre, csalásra csábít az, hogyha csak a külső motiváció van, és főleg, hogyha a belső motivációval szemben is az működik. Következő. Függővé tesz. Hát Hamvas Béla erre azt mondta, elkezd bennünket jellemezni az üdvgörcs. Kitaláltam egy másik kifejezést. Mikor csak a külső motiváció működik a belső helyett is, akkor erős lesz az üdvgörcs, és a mennyországot meg úgy képzeljük el, mint egy ilyen hívő nyugdíjas ház. És akkor a következő, rövid távú gondolkozás. Rövid távú gondolkozás lehet az is, hogy ezt a 40 évet valahogy végig túrom, csak kibírom. Most már csak nem szúrom el, 40 év. Ismeritek azt a történetet, hogy egyetlen ember évezredek óta büntelenül érkezik Szentpéter elé. Megdöbbenve tapasztalja ő a külső motiváltságtól ihletett személy, hogy a mennyország ajtaja tárva, nyitva, és Szent Péter olyanokat is betessék el oda, akikkel szemben ő újból és újból megállapította, hogy de jó, hogy nem vagyok ilyen, mint ő. És akkor erre ráförmet Szent Péterre, azt mondja, Hát, hogy merészelsz te ilyeneket is beengedni? Hát, tudod te, hogy hogy éltek? Mire a Szent Péter azt mondja? Hát, tudom, hogy éltek, de tudod, az Isten megbízott azzal, hogy őt is, meg őt is, meg őt is engedjen be. Mire elkezd dühöngeni az ember, azt mondja. Hát, ha én ezt előre tudtam volna, nem szúrom el az egész életem. Ez a külső motiváltság, és a belső meg nulla. Most csak a, hogy mondjam, a kaland kedvéért megpróbáltam végig szaladni ezen a 7 ponton, hogy mi történik mondjuk az egyházi vagy vallási világban, ha a belső motiváció, sőt, ha a belső motivációt mondjuk nem is csak, hogy nem támogatjuk, hanem még veszélyesnek is tartjuk. Márpedig miért ne tartanánk veszélyesnek? Hogy fog az majd a mi jól kitalált rendszerünkbe illeszkedni? Hogy valaki szabadon, kreatívan, na értitek, valamiféle belső indítatásból, na. Dosztojevszkij, nagy inkvizítor, ajánlom mindenkinek. Tartottam egyszer egy előadást az elégedettségről a munkahelyen. Na, nem sokan jöttek el. Ja. Azt mondták, ilyen képtelen ideálokat nem hallgatunk meg. De végül ha valaki azt mondja, hogy ez az egész, amit maga elmondott, egy marhaság. Ez úgy, ahogy van, hülyeség. Mert az élet igazi mozgatórugója az elégedetlenség. Az elégedetlenség, az elégedetlen emberek elégedetlensége fűti a világot, és attól van fejlődés, és megy tovább az élet. Szerintetek ez hogy van? Nekem ez elég savanyú, hogy ha létezik belső motiváció, akkor lehetséges az, hogy egyszerre van olyan, hogy elégedettség és motiváltság. És a kettő nem szemben áll egymással. Hát éppen a belső motivációnak a lényege, hogy önjutalmazó rendszert működtet. Vagy hogy az egy része. Tehát ezért lendülök, csinálom egy belső késztetést, élek meg, és közben ez jól esik. Hát akkor azt tudom mondani, hogy elégedett ember vagyok. Hát jó volt ez a mai nap. Visszanézek rá, azt mondom, fú, mennyi mindent kaptam ma is. És ez egyáltalán nem tesz motiválatlanná. Amikor valaki azt mondja, az elégedettség és a motiváltság nem fér meg egymás mellett, azt gyanítom, hogy nagyon átnevelődött a külső motivációra. Akkor mindig kell egy ostor. Ugye van ostor, akkor motivált vagyok. És eltűnik az ostor, hát akkor már is leáll a motiváció. Ezt nagyon szépnek látom. Ahogyan beszéltük azt a 3 pont, szakmai igényesség. És akkor a céloknál pedig, hogy olyan célok is indítanak valamit, amely célok nem is érhetők el. És ez mégis vonzó valakinek. Mert nem a célt akarja minden áron elérni, hanem valami sokkal több történik. Hogy ahogyan a cél felé halad, az neki már örömet okoz. Szóval, elégedettség és motiváltság kifejezetten pompásan megférnek egymás mellett. Ez a jó hírem. Motiváltság, elégedettség, önbecsülés. Még azt is ide rakom mondjuk, hogy teljesítmény. Valamit létrehozni. Ha van belső motivációs rendszer, akkor ez a 4 is harmóniában tud lenni. Hát ezt nagyon örömtelinek látom. Mi a különbség a között, hogy valaki egy külső motiváltságból tekint az önbecsülésre, a motivációra, elégedettségre, teljesítményre, vagy egy belső motiváltságból? Egyetlen lényegi különbséget szeretnék megnevezni, hogy a külső motiváltságnál minden valahogyan eszközszerű. Az önbecsüléstől is várok valamit, hogy ha tudnám magamat úgy pozitívan látni, na akkor nem lennék olyan rosszul. Olyan jó lenne végre értékelnem magamat, mert akkor nem lennék annyira kedvetlen. Akkor talán tudnék aludni. Ha tudnám értékelni magam, akkor biztos lenne egy nő, aki belém szeret. De hát így, hogy állandóan sápadtan, szőrösen flangálok a Pesti utcán, hát így semmi esélyem. És már megborotválkoztam, nem segít, mert hát látják rajtam, hogy milyen mennyire nem... És én azt mondják, hogy azt tud másokat szeretni, aki magát is. De én nem szeretem magam. El kell mennem mindenképpen szakemberhez, mert nem szeretem magam. De tényleg ez jogos egyébként. Nem szeretem magam, hát így most... Nekem annyi. Hát azért kéne szeretnem magam, mert hogyha végre becsülném magam, akkor talán valakinek kedve lenne hozzám. Nem, tehát így, hogy így nyüglődök, csak hát ez így nem.
Motiváció. Jó.
Itt van a motiváció. A motiváció is valami eszköz. Ugye nagyon fontos, hogy motiváltak legyünk, mert ha motivált vagyok, akkor képes vagyok megtanulni valamit, amire majd kapok egy ötöst, és akkor, hogyha ötöst kapok, akkor majd fölvesznek az egyetemre. Ha azt elvégzem, akkor majd egy olyan munkahelyre tudok kerülni, ahol majd én nekem tulajdonképpen még az illető karrierem lesz, ahol majd én valószínűleg előre jutok, de persze majd akkor ahhoz kell, és... Majd, hogyha ez mind megtörténik, de ez nagyon-nagyon sok motiváció kell, értitek, mert azért ez elég húzós, na akkor talán értékes vagyok. Esetleg akkor valaki értékel majd. Harmadik, ez volt az elégedettség. Az elégedettség sem önmagában áll, hanem azt mondom, jaj, egyszer muszáj lenne már kicsit jól lenni. Szóval ez szörnyű. Szóval, ha körbenézek, látlak titeket, ti mind boldogok vagytok, és én meg itt kókadozok. Hát ez rettenetes. Annyira jó lenne, tudnék egy kicsit elégedettnek lenni. Azt tudjátok, miért lenne jó? Akkor végre tudnék jól aludni. Végre, ugye, akkor egyszer kialudnám magam. Az elégedettségtől egy picit, akkor az immunrendszerem. Szóval akkor nem lógnék ki a sorból. Szóval, hát... Teljesítmény. Jaj, hát muszáj lenne valami teljesítményt fölmutatni, ez nagyon fontos. A teljesítmény nélkül nem vagyok se szerethető, se értékes, se kívánatos. De ha lenne valami teljesítményem, valami siker esetleg, hát akkor biztos. Ha külső motivációk érhetők csak el, minden eszközszerűvé, tárgyszerűvé válik. És mindenhol lesz egy hatalmas ha. Ha ez lenne, abból talán azt következne, hogy ha. Akkor talán szeretnek, akkor talán értékes vagyok, akkor talán jól tudnék lenni, és akkor, ha jól tudnék lenni, akkor minden feltételes módban van. Az egész élet. A belső motivációból az a jó, hogy az önbecsülés az nem valamiért van, hanem egyszerűen csak jó. Valami önmagában értékes dologig jutok el, aminek mi a lényege? Hogy felfedezem, hogy én önmagamban értékes vagyok. Még akkor is, ha néha marhaságokat csinálok, hülyeségeket. Önmagam értékességét fedezem itt föl a belső motivációval összefüggésben. És ez jól esik. És nem kell, hogy következzen belőle bármi. Egyszerűen csak van, mint ahogy én is vagyok, és ez így rendben van, és ettől jól vagyok. És a motiváció sem azért van, hogy akkor motiváltok, és akkor majd... Hanem egyszerűen jól esik motiváltnak lenni. Önjutalmazó dolog ez. Jól esik reggel fölkelni, és azt mondani, hogy hát van kedvem élni. Vagy hogy tudom, hogy kikért élek. Kedvem nincs, de tudom, hogy kiér élek. És ez mindegy, hogy... És ahogy átélem ezt a motivációt, emlékeztek, így beszéltünk erről, a legmélyebb vágyaink önmagában örömet okoznak, mikor valaki a legmélyebb vágyaihoz közel kerül. Ez valami ilyesmi. A legmélyebb vágyaknak nem kell beteljesednie, már attól, hogy van, átéljük azt, hogy na, az elégedettség. Hát ez sem azért van, hogy, hanem megállok, és tulajdonképpen nem is törekedtem rá, olyan ez, mint egy ajándék. Hú, de jó, hát nem is értem ezt, hogy lett. Miért is vagyok most olyan jól? De jól esett, hogy olyan kedvesen rám köszöntetek. Hú, ez jól esett. Egyszerűen csak jó is kész. Nem kell, hogy belőle bármi következzen. És akkor itt van a teljesítmény, annak az öröme, hogy valamit képes vagyok tenni. És ebből sem kell, hogy bármi következzen. Mondjuk az önjutalmazó rendszer részei. Egyszerűen csak jó, bármelyikre is gondolok. Vagy bármelyikben is vagyok. Ezt nagyon szépnek látom. És hogyha azt nézzük, hogy ma a legtöbb ember, hát mind a négyre úgy tekint, amitől vagy amin keresztül majd még valamit megkaphat, amit ha megkap, akkor talán azt gondolhatná magáról, hogyha azt gondolja magáról, akkor talán még egy kicsit jobban is lenne. És ettől vagyunk rosszul. Hogy ez az önmagában vett értékesség, ez nem érhető el. Miközben van motiváció, és van teljesítmény, és van önbecsülés, és ez nem azt jelenti, hogy leülök, és akkor ennyi. Ugyanaz a cél, ez lehet egy munkahelyi cél, lehet egy kapcsolati cél, egyáltalán, hogy mondjuk együtt maradni, vagy szeretett kapcsolatban kölcsönösen lenni, vagy az üdvösség. Biológiai motiváció, akkor mit mondok? Hogy amire törekszem, az egy szükségletből indul, és egy értéket fejez ki. Szükséglet és érték. Ugye az élet, vagy az életben maradás. Az étel, az ital, a meleg ruha, vagy egyáltalán nem egyedül lenni, ez egy szükséglet, és a szükségletekhez értékeket fedezek föl. Na, nagyszerű, hogy ez van. A külső motivációnál nem szükségletek és értékek jelennek meg, hanem jutalom. Ez jutalom. Ezt elértem. Ezt megdolgoztam érte, hogy ez a jusson. Jutalom. A belső motivációnál nem érték, szükséglet, nem jutalom, hanem ajándék. Úgy élem meg, bármi is az, amire mint célra törekedtem, vagy amit elértem, hogy az ajándék. És hogy én megajándékozott vagyok. Itt az életet fönn akarom tartani. Itt azt gondolom, hogy na, jogom is van élni, meg is szolgáltam érte. Hát, van is mit enni, mert megdolgoztam érte. Szeretnek is, mert rendes ember vagyok. Itt viszont azt mondom, akármennyire igaz mind a kettő, akkor is csak ajándék. Hát ajándék és kész. Hát nem álltam sorba az életért. Egy pont után nem lehet érte megdolgozni. Hát tehetek érte, hogy nem tudom, picit hosszabb legyen, vagy de hát... Vagy nézzük az üdvösséget. Itt azt mondja, hogy az üdvösség egy hatalmas érték. Szóval, vagy az, hogy az éleke. Hát ez erre törekszem, mint egy értékre, és hogy belső szükséglet, hogy szeretnék üdvözülni. Itt azt mondja, hogy hát nem, én azon megdolgozok. Bocsássatok meg. Nem csoda, hogy én fogok üdvözülni. Mert van is teljesítmény. És akkor emlékeztek a történetre? Mikor a szőlős gazda, vagy mit tudom én milyen gazda, embereket vesz föl a szőlejébe. Akkor van, aki egész nap dolgozik, a másik 8 órát dolgozik, 6 órát dolgozik, 4 órát dolgozik, van, aki egyetlen egy órát dolgozik, és mindenki ugyanazt a bért kapja. Aki a külső motivációt ismeri, és meghallgatja ezt a történetet, azt mondja, ez fölháborító igazságtalanság. Mert az a fizetség, ami a munkáért van, az neki jár. Az egy juss. Az lehet jutalom is, mert persze lehet, hogy senki nem ad semmit. Tehát jutalom, de azért én megdolgozom. És ezért a külső motiváltságú ember nem tud mit kezdeni azzal, hogy van egy gazda, aki egy óra munkáért is ugyanannyit ad. Nem innen nézve, ez csak egy szemét igazságtalanság, amivel nem lehet mit kezdeni. Mert az jutalom, és ő azt nem érdemelte meg. És akkor itt megakad a lemez. De van két irányunk, hogy ebben a történetben valamit felfedezzünk. Az egyik azt mondjuk, hát tényleg csak egy órát dolgozott, de kétség kívül van neki családja, és hogyha nem kap annyi bért, amennyi a megélhetéshez kell, akkor éhezni fog. De mi lesz a gyerekeivel? Hát nem csak azért adhatunk valakinek, mert jutalom, mert megdolgozott érte, hanem mert rászorul. Azt mondja, hogy ezt elvesztetted, ezt a dimenziót? Hát minden, ami az életben van, vagy amit kapunk, az nem csak juss lehet, nem csak jutalom lehet, hanem egyszerűen kaphatjuk azért, mert szükségünk van rá. És adhatjuk is azért. És itt van a harmadik, ott szükséglet és érték, itt jutalom, és itt ajándék. Mondjuk az üdvössége kapcsán valaki azt mondja, kétség kívül próbáltam ezt a kapcsolatot a lehető leg. Hát próbáltam. Hát persze, hogy élni akarok, örökké akarok lenni azzal a valakivel, akit szeretek. De hát az üdvösség mégiscsak egy ajándék. Hát akármennyire is mondhatom azt, hogy dolgoztam érte, akkor is lényegileg ajándék. És ez a három egymás mellett hordozza a maga igazságát. És azt gyanítom, hogy könnyű ezt elveszteni a mi kultúránkban. És akkor marad ez a kettő, és innen nézek, és azt mondom, hogy ő is ugyanannyit.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.